Ostrom. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
Szép napot kívánok.
Mielőtt a nemzetközi helyzetről beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az egyeteme vendégül látott egy elég megosztó vendéget, hiszen az iráni ex-elnök volt a vendége a Közszolgálati Egyetemnek, tele volt vele a sajtó, aki holokauszt tagadó, és sokan hát nem tetszésüknek adtak hangot emiatt. Ön találkozott egyébként vele, vagy tudott erről?
Tegnap én is az internetes sajtóból tudtam meg, hogy jön, illetve ma alig jutottam be az irodámba, az irodánkba, mert hogy abban az épületben volt rendezvény, de nekünk sem szóltak az egyetemi oktatóknak, úgyhogy erről én érdemben nem tudok nyilatkozni.
De egyébként ő egy meghatározó figura?
Nem, már nem. Ő Iránon belül is egy eléggé szélsőséges valakinek számít. Két elnöki ciklus után próbált harmadszor is indulni, de kizárták a választási folyamatból, tehát a jelenleg iráni vezetés hozzá képest sokkal mérsékeltebbnek számít.
Nem kínzom ezzel a kérdéssel akkor a továbbiakban. Nézzük az izraeli helyzetet, hiszen a hét híre volt, hogy elindult a Rafahi ostrom. Sokáig volt híre ez már az elmúlt hetekben is, hogy ugye tervezi Netanyahu, sőt lebegtetett mindenféle dátumot, aztán ez ugye elmaradt. Most mi történik Izraelben?
Nagyon komoly viták vannak Izraelen belül is. Van egy nagyon komoly lakossági nyomás a kormányzaton, hogy a túszokat, aki még életben van, ugye fogalmunk nincs, senki nem tudja, hogy pontosan mennyi túsz élhet még, és ők milyen fizikai és mentális állapotban lehetnek. Tehát van egy óriási lakossági nyomás az izraeli vezetésen, van egy hatalmas nemzetközi nyomás az izraeli vezetésen, és ezt egyre inkább már az Izraellel eddig kifejezetten barát és támogató kapcsolatban lévő nyugati országok is próbálják rávenni, rákényszeríteni arra az izraeli vezetést, hogy itt álljon le. Nagyon egyszerű okokból a gázővezet nagyjából 2,2 millió lakosából másfél millió van Rafahban, és a környéki négyzetkilométerenként 10-12-14 ezer emberről beszélünk, borzasztó körülmények között. Ami kevés élelmiszerhez meg vízhez hozzájutottak, az döntő többségében Egyiptom felül a Rafahi határ átkelőn lépett be a gázaövezetben. Na most ezeket meg a Keresalomi, ugye mellette rögtön picit odébb egy izraeli déli határ átkelő, mind a kettő le van zárva jelenleg. Eddig is óriási humanitárius válsághelyzet volt, ez még jobban fokozódik. Plusz az izraeli haderő bárhová lő, azt nem tudja, hogy megoldani, hogy ott ne legyenek civilek. Tehát ha fokozódni fog a harcok intenzitása, nem tudjuk, mert a Hamas egyelőre komoly ellenállást nem fejt ki, de megint ezrével, ha nem tízezrével fognak meghalni a civilek, ha Izrael ezt komolyan gondolja, hogy az egész területet megtisztítja. Ugyan felajánlotta, sőt, elrendelte az izraeli kormány, hogy a menekültenek menjenek odébb, de nincs hova. Egyiptom nem engedi be őket, északra nem tudnak menni, másrészt porig van rombolva az északi régió, és oda még nehezebben jutnak el azok az élelmiszer segélyek, ivóvíz, meg egyáltalán orvosi felszerelés, amitől ezeknek az embereknek a túlélése függ.
De régóta mondják, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget, ez már az?
Ez már az. Ez már az krónikus, az alultápláltság, nagyon sokan csak szennyezett vizet isznak, tehát nagyon komoly hasmenéses, vírusos járványok vannak, nincs fedél az emberek feje fölött, nagyon sokan éheznek, tehát borzasztó a helyzet, és ez fokozódni fog, mert jön a nyár. Tehát kétszer annyi víz kéne, mint most, és most sincs annyi, amennyi a legminimálisabb szükségleteket fedezni tudná.
No, kérem, hogy egy picit tegye helyre, vagy magyarázz el a helyzetet, hogy értsük. Ugye, ahogy mondtam, már régóta szó van erről a bizonyos Rafahi ostromról, és pont egy olyan időpontban történt ez, amikor ugye azt olvastuk a hírekben, hogy elindult egyfajta tárgyalás, hogy egy tűzszünet kialakulhat, hogy a túszok akkor visszakerülhetnek, és akkor erre, mikor jöttek ezek a hírek, egyszer csak jött hirtelen a hír, hogy egyébként pedig Izrael megtámadta Rafahot. Miért most, vagy mi történik, hol tartanak egyáltalán ezek a tárgyalások?
Ez nagyon érdekes dolog. Kezdik azzal, hogy Izrael meg a Hamas közvetlenül nem tárgyal egymással, tehát Izrael nem áll szóba a Hamasszal, mert akkor elismerné, hogy egy szinten van a terrorszervezet az izraeli kormányzattal. Egyiptomi és katari közvetítéssel zajlanak a tárgyalások, és nagyon sokat tesz az ügy érdekében, a megegyezés érdekében az Egyesült Államok, és ugye az egyik legfrissebb hír pont az volt, hogy a CIA főigazgató is elutazott Kairóba, hogy kicsit noszogassa a megegyezés irányába a feleket. Nyilvánvaló, ez egy nagyon komoly nyomásgyakorlás az izraeli kormányzat részéről. Izraelen belül is óriási feszültségek vannak, Netanyahu miniszterelnök úr mögül kezd elfogyni a politikai támogatást, ő ezzel a keménykedéssel valószínűleg a jobboldali, szélső jobboldali pártoknak igyekszik kedvezni, viszont a mérsékeltebb pártok, meg az izraeli lakosság jelentős része már leginkább csak megegyezést szeretne, részben azért, mert a túszok élete, aki még életben van, azt mindenkit meg kell menteni, és ennél egy fokkal talán fontosabb, nem hangsúlyozzák, hogy az a közel 100 000 tartalékos, akit kivontak a gazdaságból, az menjen már vissza dolgozni, menjen vissza a családjához. Ugye rengeteg tartalékos mozgósítottak, akik ha nem is direkt frontszolgálatot látnak el, de akkor sincsenek otthon, és akkor sem dolgoznak, tehát az izraeli gazdaság is egyre jobban érzi ezt a konfliktust. Plusz elmaradoznak a turisták, hogy Izraelnek az egyik legfontosabb bevétele, ugye a három világvallás szülőhelyeként Jeruzsálem és a környékének a hatalmas turizmusa. Ráadásul most jön a nyári szezon, ugye a tengerpart mentén, tehát az idegenforgalom szempontjából is mindenki megegyezést akar, csak amit most látunk, hogy a Hamas igyekszik olyan feltételeket szabni, amiben az izraeli kormányzat nem biztos, hogy bele akar egyezni, márpedig jelenleg ugye Izrael az erőnyelvén tud tárgyalni, hiszen a gázaövezet nagy részét már ő ellenőrzi.
Mondjon nekünk akkor egy ilyen pontot, ami mondjuk kritikus, és amit biztos, hogy nem fogad, vagy nem fogadhat el egyébként Izrael a Hamas oldaláról.
A Hamas nem meglepő módon szeretne hatalomban maradni. Na most ebbe Izrael biztos, hogy nem fog belemenni. Tehát Izrael nem azért harcolt, nem azért indított, nevezzük nevén egyfajta bosszú hadjáratot a Hamas ellen az október 7-i, nevezzük nevén progrom után, amikor ugye több mint 1000 embert mészároltak le a Hamas terroristája, hogy mindezek után a Hamaszt ott hagyja a gázaövezet élén. A probléma csak itt az, hogy nem látni azt, hogy ki tudná, milyen szervezet, vagy személy szerint ki tudná vezetni a gázaövezetet. Tehát Izrael nagyon sok mindent tud, hogy mit nem akar, viszont amit senki nem lát, és amennyire látjuk Izrael maga sem, hogy oké, véget ér a háború, és mi lesz utána. Tehát több tucat millió tonna lőszerekkel, robbanóanyagokkal szennyezett törmelék van. Az ENSZ nemrég számoltak, hogy napi 100 billencs, tehát nagy 100 teher, napi 100 teherautóval olyan 12-14 év lesz eltakarítani ezt a romhalmazt, ami harcok után maradt, porrával lőve az egész övezet. Itt az is látszik, hogy Izrael meg is próbál bevonni arab országokat, mert nyilvánvaló, hogy ezt nem izraeli erők fogják felépíteni, nem mintha Izrael nem tudná megtenni, csak az izraeli katonák, az izraeli mérnökök, az izraeli építőmunkások célponttá válnának. Tehát ide mérsékelt arab országokat kellene bevonni, viszont ettől egyelőre mindenki óckodik. Tehát itt a megegyezésnek a része már része kell, hogy legyen, és erről is megy a vita, hogy hogyan, kik és milyen módon próbálják megteremteni újra a normális életfeltételeket Gázában. A Hamas ebbe is bele akar folyni, Izrael pedig nem óhajt egyezkedni a Hamasszal. Itt megint van egy másik dolog, bocsánat, hogy kicsit csapongok, hogy a Hamas viszont maga a palesztin nép. Tehát a kettőt nem tudjuk elválasztani egymástól. Nyilván nyugati és izraeli szempontban a Hamas egy terrorszervezet, viszont klasszikus hadtörténelmi definíció szerint a Hamas egy nagyon komoly lakossági támogatással rendelkező gerilla mozgalom, ami a palesztin, sőt az egész iszlámvilág álláspontja szerint szabadságharcot folytat a megszállókkal szemben. Tehát a Hamasnak van egy nagyon komoly társadalmi legitimitása bent a palesztin területeken, sokkal komolyabb, mint a másik politikai erőnek, a Fatahnak, aki ugye, amely ugye a ciszjordániai területeket kormányozza, és ennél is fontosabb, hogy az iszlám világ döntő többsége, beleértve egyébként a NATO-tag Törökországot is, a Hamas tartja a palesztin nép első számú politikai vezető erejének. Tehát ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, hogy Izrael nem akar a Hamasszal a jövőben foglalkozni, szét akarja venni, meg akarja szüntetni a Hamaszt, viszont mind a palesztin társadalom, mind pedig az iszlám világ csak a Hamasszal tudja elképzelni a gázővezet jövőjét.
No, hogyha ekkora a nemzetközi nyomás, vagy ekkora volt ugye az elmúlt hónapokban is amerikai, francia részről mindenhonnan, hogy humanitárius katasztrófa, és hogy engedjék, hogy Rafahból a civilek valahogy meneküljenek, és Izrael mégis megtámadta Rafahot. Ennek mi az oka? Miért stratégiai pont Izrael szempontjából Rafah?
Kezdjük azzal, hogy mi Izrael célja ebben a háborúban. Egyértelműen deklarálták, hogy meg akarják semmisíteni a Hamaszt. Nem fog sikerülni, jelentősen meggyengíteni meg tudják, megsemmisíteni nem fogják tudni, annál is inkább, mert a Hamasz felső vezetése Törökországban, Katarban, távol Izraeltől, nagyon komoly védelemben, egyébként dollármilliómosként éli az életét. Plusz, mint említettem, van egy óriási legitimitása a mozgalomnak a palesztin társadalmon belül, ez az egyik cél. Rafah azért fontos, mert Egyiptom felől érkezik be nem csak legálisan az élelmiszersegély, az ivóvíz, meg az egészségügyi felszerelés, hanem föld alatti alagutakon és más egyéb csempész módszereken a fegyver, a lőszer, meg olyan például rakéta alkatrészek, amiket a Hamasz az izraelnél harcában fel tud használni. Tehát ez azzal, hogy Rafahot és általában véve az egyiptomi határszakasz délfelől birtokba veszi Izrael, ezzel teljesen el tudja még jobban szigetelni a gázvezetet, tehát még jobban tud nyomást gyakorolni a Hamaszra, de hát ennek sajnos egy humanitárius tragédia az ára, ugyanis a palesztin lakosságot is elvágja ezzel a nemzetközi segélyektől.
Sőt, ugye rögtön jött amerikai reakció is, hogy ők olyannyira nem támogatják, vagy nem értenek egyet a Rafahi ostrommal, hogy innentől kezdve felfüggesztik a támogatást, amit egyébként Izraelnek nyújtanak. Ez mekkora érvágás Izraelnek, vagy ez hathat-e Izraelre?
Mindenképpen. Nem is az, hogy direkt ez sem kevés, tehát közel 20 milliárd dollárról van szó. Ez zömmel a legkifonultabb haditechnikára vonatkozik, például azokra a ballisztikus rakétákat lelövő úgynevezett rakéta ellenrakétákra, amikkel ugye a legutóbbi iráni támadásnak az eszközeinek a döntő többségét is lelőtték. Egy Standard Missile 3-as rakéta, amivel az amerikai haditengerészet rengeteg iráni rakétát lelőtt, 12 millió dollár, egy darab. Tehát nincs olyan drága sportkocsi, aminek a közelébe mehetne, tehát elképesztő összegekről van szó. Izraelnek ezekre az amerikai támogatásokra szüksége van. Ennél is nagyobb szüksége van az Amerikai Egyesült Államok szimpátiájára az ENSZ biztonsági tanácsában. Viszont itt meg azt kell látni, hogy maga az amerikai vezetés is óriási nyomás alatt áll, hiszen egy picit, ha az ember belegondol, hogy a közelmúltban milyen hírek érkeztek az Egyesült Államokból, sorrendre törnek ki palesztin párti megmozdulások a legelitebb amerikai egyetemeken, nem a 22-es számú texasi állami egyetemen, hanem a Harvardon, a Yale-en, a Columbia-n, tehát azokon a legbefolyásosabb, legnagyobb presztízsű egyetemeken, ahol a jövő amerikai vezetőit nevelik. Tehát ez jó jelző, hogy az amerikai társadalomnak is csökken az Izrael iránt való szimpátiája, mert október 7-e, 8-a, 9-e, amikor az a több mint 1000 zsidó ember meghal a Hamasz terror támadásában, az már lassan fél éve volt. Sőt, fél éve volt. Ellenben az azóta meghalt 34 ezer palesztin áldozatnak a képei, meg az áldozatok növekvő száma az napi szinten érkezik meg az amerikai médiába. Izrael mindenre azt szokta mondani, hogy ez netto antiszemitizmus, de nyilván a helyzet ennél azért sokkal összetettebb. Nyilvánvaló, hogy ahol van egy palesztin párti tüntetés bárhol, arra a szélső jobb oldal azonnal megpróbál átelepedni, de egy valós társadalmi nyomás van az amerikai kormányzaton, és mindenki tudja, ha tényleg megindul egy átfogó izraeli offenzíva Rafah ellen, ami egyelőre ezek még csak kisebb páncélos betörések, tehát tényleg egy úgynevezett kutaspusztítást hadművelet, hogy megkeresni a terroristákat, elválasztani a polgári lakosságtól, akkor újabb tízezrek fognak meghalni. És nem biztos, hogy az Egyesült Államok támogatása, meg az egész nyugati világ támogatása akkor is kitart. Ráadásul, ha Izrael ne agyisten tényleg megsemmisíteni Hamaszt, akkor lesz egy Hamasz 2.0. Tehát annak az eddigi 35 ezer áldozatnak mind vannak családtagjai, szülei, unokatestvérei, gyerekei, akik bosszút akarnak majd állni. Tehát ez a mostani konfliktus egy újabb háború magvait veti el. A két oldal közötti gyűlölet spirál a szépen lassan egyre magasabb szintre fog emelkedni.
És arról az Amerikáról beszélünk, ahol mindeközben ugye szintén választásra készülnek ősszel. Mennyire választási kérdés ez, vagy mennyire múlik mondjuk a kampányban az, hogy ki hogyan támogatja, vagy áll ki Izrael mellett?
Abszolút. Az Egyesült Államokban hagyományosan erős az úgynevezett zsidó lobby, közel 6 millió zsidó lakosa van, magát zsidónak való lakosa van az Egyesült Államoknak. Viszont a masszív Izrael pártiság az inkább a republikánus szavazókra jellemző. Bidennek meg a demokrata pártnak a saját balszárnyára kell figyelni, és a demokrata párt balszárnya az egyre kevésbé szereti Izraelt, már pedig a demokrata párt balszárnyának a támogatása nélkül nem valószínű, hogy kifejezetten ellenében meg deplána nem valószínű, hogy Biden elnök meg tudja nyerni a választást. Amúgy is kétesélyes a történet, tehát a legtöbb közvéleménykutatás szó szerint fejfej melletti versenyfutást jósol. Megint gyakorlatilag napokig mindenki várni fogja a választási eredményeket, mert nem fog eldőlni rögtön az elején a választás, legalábbis jelenleg erre senki nem ad nagyon komoly esélyt. Egész biztos, hogy ugyanúgy, hogy az ukrajnai háború, a gázai konfliktus, meg az izrael-irán kapcsolatok is választási téma válnak. Meg kell várni egyébként az első elnök jelölti vitát, hogy ott mennyire fogják tematizálni ezt a két kérdést.
Mint ahogy szakértők szerint, vagy egyes szakértők szerint Netanyahu-nak gyakorlatilag érdeke az, hogy ez a háború minél tovább tartson, pont amit ön is említett, hogy mennyire belső feszültségek, konfliktusokkal teli a jelenlegi helyzet Izraelben. Tehát, hogy ameddig tart a háború, addig ő még kvázi hatalmon marad, mert utána sokak szerint azonnal meg fog bukni, és nemzetközi elszámoltatás elé kell nézni.
Utóbbi kevésbé biztos. Az, hogy nem maradhat hatalomban, az teljesen biztos. Az a Golda Meir, akit sokkal jobban szerettek, mint Netanyahu. Nem szabad elfelejteni, nagyon sok elemző szerint az, hogy a Hamasz bevállalta az október 7-i támadást, amögött az is ott volt, hogy a megelőző hetekben, hónapokban tömegtüntetések voltak Izraelben, például Netanyahu féle bírósági reform, amikor gyakorlatilag Netanyahu és a szélsőjobboldali partnerébe megpróbálták beszántani a bíróságok autonómiáját Izraelen belül. Tehát a Hamasz az bátorodott fel, hogy az izraeli társadalom ennyire megosztott. Tehát Golda Meir, akinek óriási presztízse volt, ő is belebukott abba, hogy október 7-én az úgynevezett Jom Kippuri háborúba Egyiptom meg Szíria meg tudta lepni Izraelt. Ennek a támadásnak az 50. évfordulójára időzítette a Hamasz a 23-as nagy támadást. Netanyahut pedig messze nem szeretik annyian. Amíg tart a háború, amíg rendkívüli minősített helyzet van, addig Netanyahu biztos hatalomban van. Mihelyt ennek vége van, ki kell élni megint egy előrehozott választást, mert ugyan most nemzeti egység kormány van, de a mérsékelt pártok csak addig támogatják a kormányzatot, amíg tartanak a harcok, és azt a választást nem valószínű, hogy Netanyahu meg tudja nyerni. Ellen egyébként nagyon komoly korrupciós és hatalommal való visszaélési ügyekben zajlanak bírósági vizsgálatok és eljárások. Ugye ezért is próbálta meg a bíróságok függetlenségét megszüntetni az izraeli miniszterelnök. Tehát még az sem kizárt, hogyha kikerül a hatalomból, börtönbe kerül. Tehát valószínűleg ő a börtön elő is menekül ezzel a dologgal. Ez sem tudja a világ végéig csinálni, hiszen az izraeli társadalomnak is tele van már a hócipője, hogy úgy mondjam, ezzel a harccal. Tényleg a legtöbben csak azt szeretnék, hogy aki még él, túsz, azt hozzák haza, és legyen vége ennek a borzalomnak. a mérsékeltebbek pontosan tudják, hogy bárhogy is ér véget a konfliktus, az alaphelyzet továbbra sem fog változni, ott lesz 7 millió zsidó, másfél milliárdi baráti muszlim kellős közepén. Tehát nem teheti meg az Izrael, hogy túlzott brutalitást alkalmaz, hogy elzavar több millió palesztint, mert az iszlám szomszédok ott maradnak. Tehát másfél milliárd embert nem tud elzavarni Izrael, másfél milliárd embert nem tud megváltoztatni Izrael, velük kell együtt érni, és ehhez viszont önmérsékletet kell gyakorolni. Független attól egyébként, hogy az október 7-i támadás után a bosszú, meg ennek a megtorlása az megint egy teljesen elvárható, majd hogy nem természetes dolog volt Izrael részéről.
Abból, amit eddig mondott, igazából az derül ki számomra, hogy Izraelnek nem érdeke egy teljes Rafahi ostrom, csak akkor mi ez a kvázi kicsi ostrom? Tehát mi történik akkor? Mi a célja most Netanyahu-nak ezzel a mostani Rafahi megtámadással?
Vélhetőleg nyilván nem látok bele az izraeli vezetés fejébe, vélhetőleg ez egyfajta nyomásgyakorlás Hamaszra. Izrael megpróbál egy számára kedvezőbb tűzszünetet, megállapodást kötni a terrorszervezettel, amennyiben pedig a Hamasz tovább óckodna, akkor nyilván ezt az offenzívát tovább lehet fejleszteni a nagyobb támadássá. Mivel a határok jelenlegi ismereteink szerint le vannak zárva, a humanitárius válsághelyzet növekedni fog, ergo nőni fog a nyomás a Hamaszon, hogy megegyezzen, csak hát ez egy nagyon kegyetlen játék.
Mindeközben mi történik a szomszédunkban, Ukrajnában, hiszen folytatódik a háború, sőt, nagy ünnepélyes keretek között Putyint is beiktatták.
Hát érdekes volt nézni, valószínűleg a cárokat koronázták így. Tehát érdemes egyébként azzal is összehasonlítani, hogy az első beiktatásaihoz képest mennyivel nőtt a pompa, meg mennyivel nőtt a...
Mennyivel?
Sokkal, sokkal. Nyilván ebben az is benne van, hogy Oroszországnak most nagyon erősnek kell mutatnia magát. Tehát, hogy emögött azért egy olyan is van, hogy ez egy nagy, erős és büszke ország, ami egyértelműen felzárkózik a nagy, legyőzhetetlen és erős vezetője mögé. Tudni kell, hogy Putyin körül az elmúlt most már több mint 20 évben egy olyan mérhetetlen személyi kultusz épült ki, ami az egész putyini rendszernek a fő legitimitását adja, ugye ő a tévedhetetlen, a csalhatatlan, az új cár. És ennek ez a mostani beiktatás, ez egy nagyon szép lenyomatát adta, az a pompa, az a luxus, miközben nyomorog az ország lakossága, mert a háborút azért most már mindenki a saját bőrén érzi, hiszen óvatos beslések szerint a bruttó nemzeti össztermékeknek 15-20%-át a tavaly évben Oroszország elháborúzta, tehát azt nem a lakosság élte fel, abból nem lettek termelő befektetések, abból nem lettek infrastruktúrális fejlesztések, sőt, aki követte az oroszországi híreket, télen tömegével állt le a távfűtési rendszer több nagyvárosban, mert nem volt pénz a karbantartásra, most tavasszal, meg amikor beindult a nagy olvadás, szakadtak a gátak egy csomó helyen, mert azoknak a karbantartására sem volt pénz. Tehát ez a pompa és csillogás, ez egy picit el kell, hogy takarja, főleg a hatalmi központoktól, Szentpétervártól, Moszkvától távolabb lévő, nem annyira fejlett vidéki területeknek a nyomorát.
Mindeközben mi történik a fronton?
Lassan érkezik be a nyugati támogatás. Itt nem csak arról van szó, hogy az Egyesült Államok megszavazott közel 61 milliárd dollárt Ukrajnának, hanem gyakorlatilag ezt követően a britek is a legnagyobb csomagot ajánlották fel, a németek is újabbat, ugye több ország megint bátrabban ajánlott fel. Folyamatosan darálják előre magukat az orosz csapatok. Katonai nyelven fogalmazva a hadászati kezdeményezés most már több mint fél éve az oroszok kezében van, tehát ők támadnak, akkor a főleg tűzerőfölényük van, mert amíg a nyugat ugye vitatkozik azon, meg parlamenti döntés kell, kongresszusi döntés kell, szenátusi jóváhagyás, anyám tyúkja, hogy bármit szállítsunk Ukrajnának, addig Észak-Korea meg Irán gyakorlatilag mindenféle fék, meg parlamentáris ellenőrzés nélkül önti rá a fegyvert jó pénzért Oroszországra, és valószínűleg Kína is rengeteget segít, hogy pontosan mennyit azt nem tudjuk, mert a kínaiak meg az oroszok ezen a téren eléggé szemérmesek. Most ebből kifolyólag, amit tudunk, hogy például az orosz tüzérség 8-10-szer annyi lőszert lő el, mint az ukrán, mert az ukránnak azért takarékoskodni kell. Tehát egyesével dombokat, falukat foglal az orosz haderő. Nekik még az is belefér, hogy 4-500 halottal és súlyos sebesülttel fizetnek minden egyes kisebb földbuckáért, mert Oroszország 3,5-szer népesebb, mint Ukrajna. Plusz, amíg Ukrajna zömmel ukrán férfiakkal harcol, addig az oroszok régió birodalmi hagyományok szerint nemzeti kisebbségeket, kaukázusi térségből, Közép-Ázsiából, meg a Távol-Keletről vett be, meg a börtönökből hozzák ki az embereket, és amennyire tudjuk, szerb, kubai, most már nepáli, meg egyéb zsoldosokat is alkalmaznak az oroszok. Moszkvának ez egyelőre belefér. Tehát lassan, megállás nélkül szorítják vissza az ukránokat. Nem nagy eredmények ezek, amiket elérnek az oroszok, tehát itt nem ilyen második világháborús áttörésekre kell gondolni, hogy aztán több tucat kilométert előre nyomolnak az orosz csapatok, és hatalmas ukrán erőket be tudnak keríteni, át tudnak karolni. Lassan pörölje ütik a frontvonalat, és hol egy pici gyengeséget találok, ott mennek előre egy picit. Ezzel ugye pszichésen is meg tudják roppantani az ukrán haderőt, meg az ukrán vezetést. Mindenki tudja, most már a legtöbb helyen elmondták, ugye az előző ukrán parancsnok Zsaluzni, a mostani Szirszki is többször kifejtette, hogy katonailag Ukrajna nem tudja megnyerni ezt a háborút. Ez nagyjából azt jelenti, hogy le kell ülni tárgyalni. A probléma csak az, hogy Ukrajnát a nyugat oda tudja kényszeríteni a tárgyalóasztalhoz, nem könnyen, saját hitelességét is alásva, de Putyint senki nem tudja rávenni arra, hogy odaüljön a tárgyalóasztal másik végéhez. Tehát amíg Oroszország nem dönt úgy, hogy érdemi béketárgyalásokat kezd, vagy tűzszüneti megállapodási tárgyalásokat kezd, addig mindenki csak reménykedhet abban, hogy egyszer majd Oroszország úgy dönt, hogy. Az, hogy Putyin most megkezdte az újabb 6 éves ciklusát, az némi reményt ad arra, hogy valószínűleg ő is szeretné már befejezni ezt a történetet, mert Oroszország presztízse, gazdasága, nemzetközi súlya megroppan, de nyilván úgy szeretné befejezni, hogy emelt fővel tudjon belőle távozni.
Eddig kérdés volt, hogy egyébként ő folytatja majd az elnöki pozíciót?
Nem, hát az nyilvánvaló, tavaly nyáron megmondták a Kremlben, hogy de Dmitri Peszkov szóvő megmondta, hogy minimum 82% lesz. Az volt az elvárás, ezt képest a nép annyira szereti Putyint, hogy 87-et kapott. Jó, hát előre ő mondta meg, hogy kiindulhat ellene, és ugye szerencsétlen Navalnyi meg sem élte a választást, aki valószínűleg a legéletképesebb, a legnagyobb támogatottságú ellenzéki jelölt lehetett volna. Nem is volt ellenzéki jelölt, tehát olyan báb operett pártoknak a jelöltje indultak, akik amúgy együttműködnek az Egységes Oroszország párttal.
A nyugati támogatás megítélése óta ön az elmúlt hetekben lát nagyobb offenzívát Oroszország részéről? Mert ugye van olyan szakértő, aki azt mondta, hogy na ha valamikor, akkor most lehet egy ilyen nagyobb lendülete az orosz hadseregnek, mondván, hogy mielőtt effektíve Ukrajnába érnek akár műszakilag azok a bizonyos technikai eszközök, meg ez a támogatás, akkor kellene neki az infrastruktúrát tönkretenni, akár hogy ne érkezhessenek be ezek a fegyverzetek, vagy elfoglalni településeket. Ez látható?
Nem, gyakorlatilag már hónapok óta ugyanaz megy. Főleg a Donyecki-Luhanszki régióban, ugye ez a két oblaszt megye, Donyeck és Luhanszk volt az, amelyeknek úgymond a felszabadításáért eszkalálja a konfliktust Oroszország. Tehát ez az egyik fő cél, hogy ezt a két megyét ezt teljesen birtokba vegye Oroszország. Itt vannak a legkomolyabb harcok, hónapok óta mindenki vár egy nagy Harkiv elleni támadást, ugye ez volt Ukrajna második legnagyobb városa, mert hogy gyakorlatilag 22. februárja óta a tűzvonalban van, tehát relatíve könnyen a határ orosz oldaláról, még az orosz csövesztőzőség is eléri a várost. Ukrajnának ez volt a nehéz ipari központja, most már romokban hever a város ipari infrastruktúrájának jelentős része. Tehát oda mindenki vár egy támadást, de ennek még mindig csak a jeleit látjuk, tehát csapatösszevonások vannak, lőszerfelhalmozás van, de a támadás nem indult meg. Egyes becslések, egyes tippek szerint, mert hogy az ukránokra se látunk igazán jól rá, de az Ukrán mégis tele van nyugati sajtótudósítókkal, meg Ukrajnának muszáj egy kicsit transzparensnek lenni, mert függ a nyugati támogatásról, de Oroszországra még annyira sem látunk rá. Nincs annyi ember Oroszországnak sem, hogy nagy támadás végre tudja hajtani. Több ezer, ha nem tízezernyi már a meghalt, megnyomorodott, jól képzett tiszteknek, meg tiszthelyetteseknek a száma, akik nélkül nagyon nehéz egy ilyen támadást lefolytatni. Egyes források szerint elvileg azt kérte, most Putyin esetében ez határozott parancsként kell értelmezni, de az a kérés érkezett az orosz elnöktől a fegyveres erőkhöz, hogy Csaszivjárt, ami egy 20 000-es kisváros, és az a következő a Donyecki offenzívában foglalják el. Jelenlegi ismereteink szerint, ha csak az ukrán harcvonal teljesen össze nem omlik, ez május 9-ig nem lesz meg. Ugye május 9 az egy szimbolikus esemény, szimbolikus időpont az orosz hadtörténelemben, az úgynevezett győzelem napja, amikor a nagy honvédelmi háború után ugye a náci Németország leteszi a fegyvert, külön a Szovjetuniónak, majd egy nappal korábban a nyugati szövetségesek előtt már ugye ezt megtették. Ez nem lesz meg. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy Putyin nagyon neheztel. Ugye Szergej Kozsugetovics Sojgu védelminiszternek az első helyettesét most csukták le korrupciós vádak miatt. Az, hogy az orosz felső vezetésben bárki korrupt, az nem hat senkire a meglepetés erejével. Az, hogy éppen most azért azt jelzi, hogyha a Sojgunak az első számú bizalmasát megkóstolták az orosz szolgálatok, akkor nem kizárt, hogy a következő az maga a miniszter lesz. Tehát Putyin, amennyire tudjuk, neheztel a katonákra, hozzá kell tenni, hogy a katonák viszont olyan feladatot kaptak, amihez se elegendő erejük, se elegendő eszközük nincsen. Csak néha a politikai vezető a saját hibáját nem fogja beismerni, pláne ha egy akkora korlátlan hatalommal rendelkező emberről van szó, mint Putyin, ő mindig meg tudja mondani, hogy én nem vagyok hibás, hanem ő meg ő.
Amikor Amerika megszavazta ezt a támogatást, ezt a több mint 60 milliárdos támogatást, akkor ugye az elemzők azt mondták, hogy ez pusztán arra lehet elég, hogy Ukrajna még egy ideig kitartson, de arra, hogy mondjuk újabb lendületet vegyen, vagy győzedelmeskedjen, semmiképp. És már akkor szó volt arról, hogy akkor nagy nyilvánosságot nem kapott, hogy felvetették azt is amerikai részről, hogy az oroszok zárolt vagyonát, azt esetleg lehetne egy kvázi következő csomagként fordítani Ukrajna támogatására, és most friss hír, hogy az Unió is támogatja ezt az ötletet. Ennek mi lehet a jelentősége? És emellett ugye az oroszok rögtön reagáltak arra, hogy ők meg akkor a nyugatiak vagyonát fogják enystandolni.
Ezt egyébként nagy részt már megtették, tehát a Renault egy 2 milliárdos gyárat kellett, hogy eladjon 1 rubelért. És dollárban volt 2 milliárd a gyár, nem rubelben az orosz államnak. Tehát ezt nagy részt az oroszok már megtették. Ugye az energetikai infrastruktúrában rengeteg nyugati beruházás volt. Ezeket a cégeket mondjuk úgy az orosz többségi tulajdonos kivásárolt a nevetségesen alacsony áron. Itt nem is inkább az orosz reakció az, ami megfontolás tárgyát képezi, hanem a harmadik világ országai, ahol ugye hát mondjuk, hogy a legtöbb ország esetében a vezetésnek a demokratikus legitimációja, nagyon óvatosak lenni, hagy némi kívánnivalót maga után, tömegével fogják Európából elvinni a pénzüket ezek az országok, mert ha az oroszokkal meg lehet ezt tenni, akkor bárkivel meg lehet ezt tenni. Adódik a dolog, már nem is annyira Ukrajna megsegítésére, hanem például véget ér a háború, azt a most már alaphangon 500 milliárd dollárra becsült összeget, amiből újra kell építeni Ukrajnát, de lehet, hogy 1000 milliárd lesz. Szóval onnan elő kell teremteni, és erre egy természetes megoldásnak tűnik az agresszornak a befagyasztott vagyona, ami nagyjából egy olyan 250-300 milliárd dollár, csak ennek még a nemzetközi jogi része is eléggé ingoványos történet, tehát logikusnak tűnik, de nem olyan egyszerű meglépni, ráadásul nagyon veszélyes precedenshez vezethet a dolog. Úgyhogy nem véletlen, hogy még mindig komoly viták zajlanak, hogy ezt hogyan kell megtenni, hogyan lehet megtenni. Most talán az egyik legéletképesebb javaslat az, hogy a befagyasztott vagyonnak a kamatait tudjuk odaadni Ukrajnának. Tehát magához a vagyonhoz nem nyúlunk, de mivel ugye 250-300 milliárd dollárról van szó, annak a kamatai is az igen terjedelmes, tekintélyes, a holdról is látható összegek, hogy így mondjam, tehát hogy azokat lehetne odaadni Ukrajnának, mert akkor maga az alaptőke végül is nem sérül. Meglátjuk.
Ebben az egész világpolitikai játszmában hol helyezkedik el Kína, hiszen Xi Jinping elnök ugye most érkezett Budapestre, magyarországi látogatást is tesz Szerbia és Franciaország után. Egyébként lehet, hogy külön érdekelne, hogy mi a véleménye Macronnak a szárazföldi haderőt kellene telepíteni Ukrajna irányába mondásáról is, de Kína hol helyezkedik el?
Hát Kína a jelenlegi helyzet egyik legnagyobb nyertese, bizonyos megkötésekkel. Az, hogy most mindenki a Közel-Keletre, meg Iránra, meg Oroszországra figyel nyugaton, az Kínának jó, mert ő addig halászgathat a zavarosban Afrikában, építheti az afrikai idézelbe véve gyarmatbirodalmát, nyilván Kína nem katonákkal gyarmatosít, mint egy korona gyarmattartó hatalmak, most már több mint 100 évvel ezelőtt, hanem főleg a pénzével, meg az infrastruktúra és projektjeivel, de rengeteg afrikai országot vitt be adós rabszolgaságba, meg egyoldalú függésbe kázi. Építgetheti a dél-kínai tengeri bázisait, tehát befolyást gyakorolhat a közvetlen szomszédságára, de hosszú távon Kínának sem jó az a konfliktus. Ugye Kínának nem érdeke, hogy Oroszország meggyengüljön, de Kína se szeretné, hogy megerősödjön. Azt is látni kell, hogy Oroszország kínai támogatás nélkül már nem tudná vívni ezt a háborút. Tehát Kína irgalmatlan mennyiségű pénzt adott az oroszoknak, rengeteg nyersanyagot, edzett, hivatalosan Kína nem szállít fegyvert. De hogy a több ezer kilométeres orosz-kínai határon mi megy át, arra senki nem lát rá. Amit tudunk, hogy speciális acél tüzérségi lőszerekhez meg harckocsi gyártáshoz szállít, szállít kevlárt a lövedékálló mellényekbe, szállít mindenféle drónt, amiket fel lehet fegyverezni, szállít felderítőrendszereket, éjszakai irányzékokat, tehát Kína Oroszország legnagyobb támogatója a védelmi szempontból is, csak ezt nem egybe szállítja le a fegyvert, hanem darabokban, és az még úgy önmagában külön-külön nem számít fegyvernek. De Kína azt sem szeretné eszkalálódni a konfliktus, mert Oroszország gazdasági súlya, Oroszország súlya a kínai külkereskedelemben töredéke Európának, vagy töredéke az Egyesült Államoknak. Tehát Kínának a prémium piacai még mindig gazdasági háború ide, politikai rivalizálás oda az Egyesült Államok, meg az Európai Unió. Tehát Kína megpróbál egyensúlyozni. Ugyanakkor az is jól látható, hogy Xi Jinpingnek az a deklaráció, hogy Kína legyen az első számú hegemon, amihez Kínának a népessége is megvan, lassan a gazdasági erejem is megvan, és az elmúlt időszakban, főleg Xi Jinping elnöksége alatt egy olyan óriási haderőfejlesztési program ment le, hogy Kína most már egy csomó területen, nemhogy ott van az amerikaiak sarkában, hanem bizonyos területeken már meg is előzte, nem is beszélve arról, hogy több mint 700 000 fővel nagyobb hadereje van, tehát 2 millió 40 ezernyi katonája van, tehát kisebb országnyi fegyveres ereje van Kínának. És ebből a szempontból pedig Kínának az az érdeke, hogy akik a jelenlegi nyugat dominált a nemzetközi rendszerrel szemben állnak, azokkal fokozza az együttműködését, hogy erre szolgál a BRICS csoport, erre szolgál a Shanghai Együttműködés Szervezete, ennek a gazdasági lábát adja az eredeti nevén Egyövegyút projekt, ma már inkább Övésút kezdeményezésnek nevezik, még inkább nyugaton Újselyemútnak, ugye ennek része a Budapest-Belgrád vasútvonal is, Tehát Kína megpróbál ide is lépni, oda is lépni, megpróbálja életben tartani az autoritár rezsimeket, Irán, Észak-Korea, Venezuela, Szíria, tehát egy csomó területen Kínának meg Oroszországnak azonos az érdekei, de Afrikában riválisai egymásnak, és azt sem szabad elfelejteni, hogy miközben Putyin a nyugat ellen harcol Ukrajnában, addig Kína szépen lassan elveszi a közép-ázsiai terület, országokat. Tehát Kazasztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán, ugye az olaját, földgázát, gyapotját Kínának adja, és ezért cserébe oda kínai áruk érkeznek, tehát gazdaságilag Oroszországnak a legfontosabb holdudvarát Kína, kihasználva háborús lehetőségeket, leválasztotta Oroszországról. Oroszország ezt nem teheti szóvá jelenleg, mert annyira függ a kínai támogatástól, de hosszú távon, bárhogy is ér véget az orosz-ukrán háború, az egy gennyedősebb marad a két ország kapcsolatában.
És ha már szóba hoztam Franciaországot, akkor tényleg érdekel a véleménye, mert hogy van, aki szerint össze-vissza beszél Macron, van, aki szerint ez óriási fenyegetés, amit mondott, van, aki azt mondja, hogy igazából technikailag semmi sem változna azzal, hogy ugye, ha szó szerint nem is tudom idézni, de azt mondta, hogy szárazföldi haderő Ukrajnába való telepítését sem tartja ő kizártnak, ugye, és ettől sokan pánikot kaptak, és van, aki azt mondja, hogy igazából semmi sem változna, mert hogy eleve vannak ott civilek, akik különböző nyugati nemzetek színeiben, képviseletében vannak ott, és legfeljebb majd innentől kezdve nem civilként lesznek, hanem felvesznek egy egyenruhát. Ön hogyan látja ezt a helyzetet?
Hát utóbbi azért nyilvánvaló, hogyha a NATO katona külföldön orosz légi csapásban meghal, azért az csak egy NATO-orosz viszálymagvát vetnél. Kezdjük a végén. Nyílt titok, hogy az Ukrajnában lévő rengeteg nyugati fegyverrendszer kezelésében, karbantartásában bizony-bizony alaposan besegítenek nyugati országoknak a tanácsadói, tehát döntő többségük úgynevezett private military contractor, tehát katonai magánvállalatok alkalmazottja, leszerelt veteránjai a francia, brit, német, amerikai fegyveres erőknek. Macron inkább provokál. Tehát Macron néha egyébként tényleg őrült dolog, de van benne rendszer, mert amikor az európai atomütőerőnek a fokozásáról beszél, amögött is van logika, mert jelenleg az egész EU-ban csak Franciaország rendelkezik nukleáris töltetekkel közel 300-zal. Ugye a Brexit ebből a szempontból is súlyos csapást jelentett az európai stratégia autonómiára. A britek elvitték magukkal Európa legmozgékonyabb, legrugalmasabb, legütőképesebb haderejét, meg elvittek magukkal 220 atomtöltetet. De én úgy gondolom, hogy esetenként én sem igazán értem, hogy a francia elnök egyik nyilatkozatából hogy következik a másik, de nem látok rá a francia döntéshozatalra. Franciaország kívül esik ebből a szempontból az én kutatási területemen. Nyilván Franciaország és maga Macron is még mindig úgy érzi, hogy ő egy világszintű hatalom. A realitás az, hogy igazából egy másodvonalbeli globális eléréssel rendelkező, igazából regionális nagyhatalom Franciaország, de a francia ambíciók ezen túlmutatnak. A mostani nyilatkozatait én sokkal inkább annak tudom be, hogy Franciaország meg Németország között az elmúlt időszakban azért jól láthatóan kialakult egy feszültség, hogy Európa jövőjét melyik ország határozza, az Európai Unió jövőjét melyik ország határozná meg inkább jobban. És ebből a szempontból a jelenlegi német kormányzatnak a támogatása, hát meg a teljesítménye is eléggé vitatott, Macron némi helyzeti előnyben van, viszont mint minden politikus szeret időről időre nagyokat mondani.
Nagyon röviden még a végén mindenképp beszéljünk az atomfenyegetettségről, illetve arról, hogy Oroszország nukleáris hadgyakorlatot tervez, hajt végre egyébként. Ezeknek mi a jelentősége és mennyire kell tartani ettől?
Azt mindenki tudja, az oroszok, mindenki tudja, hogy atomfegyverekkel nem vívunk háborút, pláne egy olyan állam ellen, akinek szintén van. Tehát NATO-orosz összevetésben mind a két fél közel 6000 atomtöltettel rendelkezik, ha ennek csak a negyedét bevetik, akkor is minden emberi élet elpusztul a bolygón. Ezzel fenyegetőzni lehet, bevetni nincs értelme. A hadgyakorlat meg arról szól, hogy igenis ha akarom, be tudom őket vetni. Nem véletlen, hogy elsősorban az oroszok azok, akik fenyegetőznek ezzel. Oroszországnak a nemzetközi presztízsének, megítélésének, meg a katonai erejének a képét azt nem kis mértékben rongálta az, hogy nem tudja legyőzni Ukrajnát. Tehát ezért Oroszországnak nagyon keménynek kell látszódnia. Erre a célra ott van Medvegyev, aki ugye az orosz politikának az ügyeletes rossz rendőre, vele mondatják ki a legblődebb, legfenyegetőbb dolgokat az orosz vezetésen belül, őt ezért tartják. Igazából én úgy gondolom, hogy ez a szájkarate szintjén marad így, amúgy meg hál' Istennek, vagy sajnálatos módon a régi hidegháborús rutinok újra beindultak, ami 47-től működött 91-ig, az nagyon úgy néz ki, hogy most is működni fog. Visszatértünk a hidegháborúhoz ezen a téren sajnos.
Kaiser Ferenc, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra, szép estét.